Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szent Atya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulőülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-éig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Végül az időjárásról. Terült az ég fátyol és gumoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcsomérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
whiskey hét után. Ez egy nagyon furcsa szombat délután. Egy láb, kitől elválaszt egy fél világ, néhány nap és az óceán. Valahol az utcán látom már, ez egy egész más világ. Mindenki rohan valahová, én is úgy mennék már, repülnék hozzá.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Mai adásunkban először a favédelemről, valamint a fenntarthatóságról fogunk szót ejteni. Ezt követően Eger megyei Jogúváros polgármestere szavait idézzük, aki a közelmúltban klímabarát pályázatot nyújtott be a térség csapadékvíz elvezetése és megtartása érdekében. Végezetül pedig a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub technológiai bemutatók egyikét hozzuk el önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a fenntarthatóság jegyében végzett intézkedéseket mutatjuk be hallgatóinknak. Egerben a favédelemre rendkívül nagy hangsúlyt fektettek az utóbbi időben, mivel a klímaváltozás új kihívásokat idézett elő. Szakértünk a témában Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezető főkertésze.
Igyekszünk, igen, Egernek a komoly építészeti értékei mellett a természeti értékei is jelentősek. Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része, majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert természetes, mivel ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekezzünk el ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a értéküket, díszítő értéküket sokáig hozzák. A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák, egyéb növényi károsító atkák, ezek a fitofágaknák, amelyek megjelentek, illetve hát mellette még a vadgesztenye aknázó moly, ami jelentős kártételt okoz, illetve a platánoknál a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen nagy odafigyelést igényel az ellene való védekezés. Az aknázó moly nagyon érdekes, ezelőtt 40 évvel írták le először Macedóniában, és onnan terjedt el gyakorlatilag egész Európában, és ahol nem történt védekezés, gyakorlatilag elpusztítja ezeket a dekoratív nagyértékű fákat. Nekünk is, Eger városában is több évtizede most már zajlik a védekezés ellen, és sikerült megóvnunk. Hát ennek bizonyítéka is, hogy a érsekkertben levő vadgesztenyesor az év fasora címet például elnyerte, de a védekezés minőségét jelzi például az Európai Fája címet elért termálfürdő platánja is, úgyhogy mindenképpen ezek azok az eredmények, amire büszkék is vagyunk, meg hát ezt folytatni is kell. Maga a kártétel egyébként az aknázómolynak, a fehérvirágú aknázómoly érdekes módon egyébként csak a fehérvirágú vadgesztenyéket bántja. Egy három nemzedékes kártevő, illetve a klímaváltozás kapcsán már a déli részen, melegebb ország részeken már a negyedik is megjelenhet, és ez háromszor vagy négyszer is károsít az év folyamán. Ez legyengíti a fát, aknákat fúr bele, és akkor a levél be, és így fejti ki aztán a károsító hatását, egy ilyen fölgyorsított élet ritmusra kényszeríti. Preventív védekezést alkalmazunk ősszel, tehát a lehullott falevelet összegyűjtjük, mert bábalakban ott telel át ez a kártevő, ezt elszállítjuk, megsemmisítjük, és akkor hát tavasszal történik. Ez idáig vegyszeres védekezést alkalmaztunk, a rajzáshoz időzítve, a város nagy részén azért így lesz ebben az évben is, amikor ez meg fog történni. Ez a munkavégzés nagy odafigyelést igényel, mert a szerokirat rögzíti, hogy például ez a játszóterek, élővízfolyások mellett nem lehet végezni, akkor növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett lehet ezt a munkát végezni. Tehát minden bejelentési kötelezettsége van, tehát nagyon oda kell figyelni arra a munkára, hogy ez hatékonyan elvégezzük. És akkor megjelent egy másik az elmúlt években, egy ilyen injektálásos módszer, amikor a fatörzsébe befúrnak és juttatnak be növényvédőszert. Ez azonban sajnos negatív hatása is vannak, tehát rákosodási folyamatok, fertőzések átmennek az egyik fáról a másikra. Ugyan jó dolog, ez is olyan helyeken, ahol a vegyszeres növényvédelem nem megoldható, de vannak ilyen negatív hatása, és erre próbálkozunk ebben az évben a biológiai növényvédelemnek az alkalmazásával. Ez teljesen környezetbarát, már egy része ennek a védekezésnek megvolt, ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák, kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemezcsíkon helyezünk ki, 20-25 darab van egy ilyen nemezcsíkon, és ez egy jelentős védelmet nyújt, körülbelül másfél-két év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít. A következő lépés majd a rajzáshoz időzítve ezeknek a fürkészdarazsaknak a kihelyezése ezen a területen. Hát ezek aztán elvégzik azt a munkát, amit a vegyszerek végeznek egyébként, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az idei év ez sikeres lesz. Ez ilyen kapszulás módszerrel történik, gyakorlatilag egy kapszulában 4000 darab van, és a fákra kihelyezve akkor ezek kibújnak, és akkor elpusztítják ezeket a aknázómoly hernyóknak a aknázómolynak a hernyói tulajdonképpen. Lerakja a petéjét, és akkor ez kikel, és akkor az pusztítja el a levélben lévő hernyót. Úgyhogy nagyon érdekes a folyamat. Teljesen környezetbarát, semmire nem veszélyes. Természetesen ez azt hozza magával, hogy azokon a helyeken, ahol ezt a biológiai növényvédelmet alkalmazunk, ott vegyszeres növényvédelmet nem lehet alkalmazni, mert akkor értelemszerűen ugye elpusztítjuk vegyszerrel ezeket a hasznos biológiai élőlényeket. Azért úgy gondolom, hogy egyszerre azért nem fog ez menni, mert azért van nyilván jelentős anyagi vonzata van, és hát ahogy említettem, Egerben közel 1000 darab vadgesztenyefa van, meg több mint 100 platán, aminek a védekezését meg kell oldanunk, és azért ez idő is, tehát mire kihelyezzük ezeket a kapszulákat, fáról fára menni, azért ez jelentős, 1000 fánál mondjuk azért jelentős időgény van, de úgy gondolom, hogy kísérletet mindenképpen megér ebben az évben, és a tapasztalatokat le akarjuk szűrni, illetve ezt konferencián is majd ismertetni, hogy mire jutottunk, mert ez országosan egyedülálló, talán úgy tudom, hogy Pakson volt, ahol próbálkoztak, de ez egy nagy újdonság, és bízom benne, hogy nekünk ez beválik, és sikeres lesz. Pakson volt egy ilyen, igen, hogy tavalyi évben ott megpróbáltak ott a de máshol nem hallottam. Úgyhogy egy ilyen úttörő dolog, én bízom benne, hogy sikerrel járunk majd, meg kontrollt tudunk csinálni a kezeletlen, meg a kezelt fáknál, tehát a vegyszeres fáknál, illetve hát a biológiai növényvédelemben részesített fáknál.
folytatásban egy klímabarát pályázatot szemléltetünk, mely a villámárvizek elhárítása, illetve a csapadékvíz elvezetése és megtartása szempontjából jelentős. Eger megyei jogúváros önkormányzata a közterületek, valamint a belvárosi terek zöld felületeinek karbantartása, továbbá az öntözőrendszerek üzembe helyezése okán több beavatkozást tervez végrehajtani, amennyiben a pályázat sikeresen zárul. A részleteket Wagner Ákos polgármester ismerteti.
KEHOP pályázat. Környezeti és energetikai hatékonysági operatív program plusz keretében városunk a februári közgyűlési felhatalmazás eredményeképpen februárban benyújtott egy pályázatot, amelynek a címe zöld és kék infrastruktúra fejlesztések Egerben. Ennek a projektnek a összköltségvetése 1,94 milliárd forintos támogatás, amelyeknek az intenzitása 100%-os intenzitás. Ugye a zöld és a kék infrastruktúra azt úgy kell lefordítsam, hogy a zöld az a növényzet, a kék pedig a vízzel való foglalkozás jelenti e vonatkozásban. Ugye a pályázatot beadták a kollégák, a Agrifejlesztési, vagy segítsetek a Fejlesztési Ügynökség Kft. Beadták. Volt egy úgynevezett terv zsűri, ahol a mellettem látható anyagot kollégák elvitték, ő megmutatták a tervzsűrinek, amiben szakértők vannak benne, tervezők, környezetvédelmi szakemberek, kertészmérnökök, akik ezzel foglalkoznak. Ezen a tervzsűrin átment ez a pályázati anyag, úgyhogy ezek elindultak. Elméletileg minden határidőben minden kiegészítések be vannak adva a pályázat vonatkozásában. Miről is szól ez a pályázat? Ugye, ha látjuk, az elmúlt időszakban a szélsőséges időjárási jelenségek azok sokasodnak. Az egyik a csapadékhoz kapcsolódik, az, hogy ugyan ritkábban, de amikor hullik a csapadék mennyiség, akkor egyszerre nagy mennyiségű csapadékot kap a városunk, ahol ráadásul a meglévő domborzati viszonyaink között ennek komoly hatásai vannak, villámárvizek, eróziós hatások tekintetében. A másik szélsőséges időjárási jelenség, ami megjelenik, hogy ugyanakkor nőnek a száraz periódusok, amelyek pedig hőségnapok számának a növekedésével jár együtt. Itt pedig ugye azt lehet látnunk, hogy a város egyes részei, és elsősorban a beépített részek, a túlmelegszenek, gyakorlatilag hőség időszakban, magasabb a hőmérséklet egyébként, mint a külvárosi részekben. Maga a pályázat egy új szemléletet hoz be Egerbe, hiszen eddig ezeket a kérdéseket, elsősorban a vízelvezetési kérdéseket, ilyen hagyományos technológiákkal, hagyományos megoldásokkal próbáltuk megoldani. Ez azt jelenti, hogy a vizeket minél gyorsabban elvezettük a városnak azon pontjáról, ahol ez megjelent. Ez a pályázat a víz vonatkozásában viszont beavatkozási pontként a vízgyűjtő területekre koncentrál, tehát ez a városon kívül történő, a domborzatunkból adódó vízgyűjtő területekre koncentrál, ott próbálja a vizet megtartani, és ennek eredményeképpen azon túl, hogy csökkentjük a villámárvíz és a ebből adódó eróziós károkat, még a megtartott vízzel át tudjuk hidalni a hőségnapokban is, tehát egy hűtő hatást is el tudunk érni. Tehát a víz területén ezek a beavatkozási pontok, majd mindjárt elmondom pontosan, hogy hol. A zöld infrastruktúra esetében pedig ugye annak is van egyfajta mikroklíma hatása, itt pedig elsősorban zöld felületeknek a átalakításával, esőkertek, fásított területek, maga a növényzetnek a átalakításával, tehát a zöld felületeken található növényzetnek az átalakításával igyekszünk elérni azt, hogy a klímahatást csökkentsük. Ebben mondok egy példát, hogy gyakorlatias legyen mondjuk egy leburkolt parkolót, azt olyan burkolattal látjuk el, aminek van víz áteresztő képessége, akkor ott abban a térségben nem elfolyik a víz, hanem megmarad, és a következő napokban tud hűteni. Hol fogjuk ezeket a beruházásokat, hol tervezzük ezeket a beruházásokat végrehajtani? A kék infrastruktúra vonatkozásában két fő beavatkozási helyünk van. Az egyik felnémet városrészben, a Berva völgyben egyébként is meglévő, elsősorban bervai lakótelepet érintő területnek a vízvisszatartását próbáljuk megoldani, illetve a másik pedig a Szala városrésztől északra, tehát külterületen ott is a Szala városrésztől északra fekvő vízgyűjtő területen próbálunk a víz visszatartással, ilyen természetközeli megoldásokkal visszatartani a vizet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott csinálunk valami olyan medencét, ami nem betonból van, hanem növényzet által és termőföldből kialakított medencékből, ilyen vízvisszatartó medencécskékből tartjuk vissza a vizet. Szeretném mondani, hogy mind a két területen a pályázat beadását megelőzően a lakossági fórumot is tartottunk, hogy mind Felnémeten, mind pedig a Szala város részben. A zöld felületek tekintetében ott pedig ugye új fejlesztéseket próbálunk meghozni, már a meglévő zöld felületek felújításával, vagy pedig a előbb említett burkolat cserébe próbálunk elindulni. Ezek a területek Lenkei udvar, a Barkóczi utcában a iskola előtt, én így fogalmaznám, így, nekem gimnáziumot írtak, de én azt mondom az iskola előtt, és akkor így egyértelmű mindenkinek. Azt mondja, hogy a Pirkertér, és maga a Dómusz környéke, jó így, a Dómusz környéke az a terület, amelyeket fogja érteni ez a zöld infrastruktúra és zöld felület javítás, amennyiben természetesen megnyerjük a pályázatot. A zöld infrastruktúra fejlesztésnek nagyon fontos eredménye lehet az is, hogy diverzifikáljuk az élő a növényzetet és az állatvilágot. Nyilván a növényzetet fogjuk mi diverzifikálni, az állatvilágot pedig az fogja magával vonzani. Tehát egy kicsit ilyen élőbb város próbálunk ebből a projektből végrehajtani. Azon túl, hogyha ezt a projektet megvalósítjuk, tehát megnyerjük a pályázatot, megvalósítjuk, akkor nyilvánvalóan fenn is kell tartanunk, ugye ezt vállalta is a város, úgyhogy úgy próbáljuk kialakítani, hogy ezeknek minimális fenntartási költsége legyen, ne legyen energiaigénye, és ráadásul őshonos növényeket is akarunk ebben fölhasználni. A pályázat, ha sikeresen zárul, hát nyilván itt beadásról beszélünk, és ugye most a bírálati folyamat indul egy uniós forrás esetében, akkor 2029 közepe vége körül fejeződhet be. Összefoglalva a fő célunk ezzel a pályázattal, hogy Eger olyan várossá válhasson, amely nem csak reagál a klímaváltozás kihívásaira, hanem egyfajta tudatos megoldással alkalmazkodni is tudunk, és ezzel tudjuk javítani az itt élőknek az életminőségét. Igen, volt egy szakértőnk, ugye van Egerben egyfajta kutatás a villámárvizek és a zöld felületek tekintetében. Ezek a térképek az ő általa elkészített korábbi évek, akár évtizedekig visszanyúló tapasztalatok, időjárási jelenségeknek a mérésén, térinformatikai módszerekkel ő tett nekünk ajánlatot, hogy akkor melyik területeken lehet beavatkozási pontokat tenni. Tehát ez a szakmai oldal volt. A másik oldala pedig az, hogy a itt lévő kollégáink, a hivatalban lévő kollégáink megnézték azt, hogy hol tudunk mi, mint önkormányzat beavatkozást végezni. Tehát itt a jogi, ingatlan nyilvántartási ügyeket, illetve maga azt, hogy mondjuk, most mondok egy példát, a Lenkei udvart mondtam, ugye a Lenkei udvart azt mindnyájan tudjuk, hogy az azért egy felújításra szoruló udvarot, mind a parkolás, mind pedig a növényzet vonatkozásában nem volna baj, ha valamilyen beavatkozást tudnánk tenni. Ha, mivel a szakértőnek az ajánlatába beleesett, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt mi próbáljuk meg beletenni a pályázatba, tehát egyfajta belső szakmai konzultációt követően alakult ki a két lehetőségnek a metszete, ami a szakmai oldalról lehetőség. A Szépasszony völgyben is szerettünk volna egy ilyet csinálni. A Szépasszony völgynek 184 hektár a vízgyűjtő területe, ott fölötte, de nincsen olyan önkormányzati terület, ahol beavatkozási pontot tudtunk tenni. Nem tudtuk betenni, mert gyakorlatilag ott a jogi rendezetlenség okán hiába akartunk volna oda a pénzt vinni, ezt nem tudtuk volna megoldani ebbe a kérdésbe. És szürke infrastruktúrát, tehát mikor betonozunk egy gyárkot, ez a pályázatban nem lehetett beletenni. Tehát hiába szerettük volna mondjuk a Kisvölgy utcánál megjelenő problémát kezelni, ezt ebben a pályázatban nem lehetett, vagy a Szépasszony völgyben is ott a Kőkút út mellett lévő pataknak a kérdését is vizsgáltuk, hogy bele lehetett tenni, nem lehetett ebbe a pályázatba beadni, mert a beavatkozás pont a kék infrastruktúra esetében a vízgyűjtő területen van. ugyanez oknál fogva ebben nem tudtunk belenyúlni, de aki megy a dobótérre, én elrendeltem már a parkosítását, úgyhogy a füvesítés meg minden már zajlik, bízok benne, hogy sikerül is megcsinálni, úgyhogy azt is próbáljuk amennyire lehet zöldíteni. Azt kevesen tudják a dobótérről, én tudom, mert tudom, ki csinálta annak idején, hogy az összes, ahol fás terület van, ott öntözőrendszer is van, 10 éve nem használt, most az öntözőrendszereknek a karbantartására megvan a megállapodásunk, ami illetve nincs meg, mert tegnap kis gond lett közötte, de rendbe tesszük az öntözőrendszereinket. Kértem, hogy itt a fák körüli zöld felületet tegyék rendbe, szerintem meg is csinálták, illetve nem szerintem meg is néztem, hogy megcsinálták, hogy a kimennek, meglátják, el van vetve a fű, gyakorlatban ezt jelentette, és ezt mi fogjuk tudni öntözni. Tehát egy kicsit próbáljuk a dobótérnek ezt a hőhatását, a meglévő lehetősége, amit kevesen nem tudtak, pont tudtam, hogy van öntözőrendszer, hogy ezt elő is próbáljuk bányászni, és akkor lesz öntözés a dobótéren, azokon a kis kockákban lévő zöld felületeken, meg a fáknak is, hogy ez egy kicsit mérsékeljük. De nyilván ez egy nagyobb beavatkozás annál, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván ez is képben van, hogy majd ezt egyszer ideérünk, de ahhoz még kéne 10 évi polgármesternek lennem. A minőség átalakult. Tehát most a Krakker udvar is, hogyha megcsináljuk egy ilyen vízáteresztő gyeptéglást, látott már ilyet, amit esetleg le is füvesítünk, akkor az most minek számít? Lehet, hogy nőni fog a zöld felület, vagy mondjuk a pirkertelet, ha több rétegű növényzettel beültetjük, akkor a nagyság nem is, hogy nőni fog, mert ott ugye korlátozottak a szürke elemeknek a határai, de valójában a növény minőség javulása okán a klímahatás nőni fog, meg nyilvánvaló, ami ennél még fontosabb, a ideérkezők számára, meg az itt lakók számára, hogy az esztétikája is nőni fog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a meglévő domborzati viszonyok között csinálunk ilyen völgyelzáró, földből kialakított sáncokat, amit növényzettel is beültetünk, annak érdekében, hogy az erózió hatást csökkentsük, és ezek a lefolyó vizeket ilyen több lépcsőbe lelassítják a vizet, meg is tartják ezekbe a kialakított. Nem merem mondani medence, mert az olyan, mintha betonból lenne, de ez nem betonból lesz, ez teljesen egészében termőföld lesz az alapja kerete, csak növényzettel be lesz futtatva. Látod, mint egy gátat képzeljen el, hogy be van zöld, illetve fűvel el van készítés, egy több lépcsős is teraszos elrendezés. Nyilván nem tartunk ebbe a fázisába a pályázatnak, tehát ha megnyerjük, akkor ugye bele van téve, hogy ezt meg is kell terveztetnünk, és akkor az pontosan meg a helyen megvan, meg az, hogy körülbelül mit szeretnénk, ezt tudtuk elmondani a pályázatban. A pontos terv az akkor lesz meg, mikor elindul a pályázaton belül, mert ha jól emlékszek, ebben a pályázatban is benne van a tervezési költséget, el tudjuk számolni. Pontosan azért csökkentettük le, hogy ne érintsen olyan területet, ami nem önkormányzati, minimális 5-8 a külterületi, tehát ami külterületen van. A zöld infrastruktúrát, hogy a Lenké udvar hány hektár, azt meg tudom satszolni, 1. A Pirkertér fél, most így nagy vonalakban mondom, de a fő cél az volt, hogy a belvárosnak, a zöld felületeinek a főjavítását végezzük. Ezért ez a kék infrastruktúra fejlesztés, tehát a vízgyűjtő, ami kötelező eleme volt, tehát anélkül nem lehetett volna beadni a pályázatot, azt meg minimalizáltuk.
Műsorunk záró perceiben egy gépgyártással foglalkozó cég mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub Technológiai Bemutatók címmel tartott előadássorozatot február 10-én. A továbbiakban az egyik előadást idézzük fel. Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetője előadásából hallanak részletet, melynek címe az entrópiától a QuickFix nullpont rendszerekig. Hogyan alakul ki a káosz a cégedben? És mit tehetsz ellene az irányításban és a gyártásban? Valós példák a gyakorlatból.
A TMK területén még ezelőtt 4-5 évvel ez is nálunk olyan nagy probléma volt, hogy általában mi csak javítottunk gépet, amikor az megállt. És az, hogy testszerű szervezett karbantartás lett volna a cégnél, ütemezett folyamatokkal, amihez minimál készletek állnak rendelkezésre az adott raktárunkba, és tudjuk pontosan azt, hogy milyen elvizet karbantartáshoz, milyen eszközzel vagy anyagra van szükség, nem túl kiforrott. Aztán a HR-re is igaz, minden része az entrópiának, nagyon nehezen megy sokszor a toborzás, ezekről mindegyikről lehet egy külön 2-3-4 orosszát beszélni, de nagyon nehezen megy a toborzás, és ha bejött valaki, akit leinterjúztattunk, ha szerencsések vagyunk, akkor nem csak száraz HR-es interjú kérdéseink vannak, hanem inkább szakmai, sőt én azt mondom, hogy nálunk például minden belépő személyt vegyes interjúztatással vizsgálunk meg, és a szakmai része nagyon erős a egy-egy interjúnak. Tehát szakmai teszteket kell kitölteni, gyakorlati mérési feladatok vannak, sőt, aki olyan helyről érkezik, ahol ne adj Isten, van egy ugyanilyen szelszámgép, mint ami nálunk is van, ott abszolút próbamunkát is kell végezni az illetőnek. Úgyhogy itt is óriási feladatok állnak elénk. PR területen szintén cégarculattervezés, és sok vállalkozó, többek között sokszor én is úgy viselkedek, vagy viselkedtem, hogy mint a szégyelném azt, hogy nekem cégem van. Nem tudom, hogy miért van ez, talán nem vagyunk elég magabiztosak abban, hogy amit csinálunk, az jó. Lehet, hogy van ebben némi igazság is, mert ugye aki valamit jól csinál, az büszke tud lenni arra, amit jól csinál, tehát joggal tárja a nyilvánosság elé, főleg akkor, hogyha minden vállalati folyamata rendben van, a személyzetkezelésre gondolok itt elsősorban. Aztán vállalati menedzsment feladatok területén erőforrásgazdálkodás, tervezés, teljes hiánya mutatkozik meg sokszor, és azt sem tudom, hogy holnap mi lesz a filozófia jelenik meg az üzleti tervezésben. Ezt nagyon-nagyon érezni, főleg a kisebb cégeknél, 20-20 fő alatti cégeknél, amikor beszélgetünk arról, hogy kellene csinálni egy üzleti tervet, akkor ugye mindenki szétteszi a kezét, hogy honnan tudja még, hogy mi lesz a jövő héten, főleg a mai világban. Egy része jobbos, egy része meg nem. Milyen eszközei vannak egy vállalatvezetőnek, egy kidolgozott szervezet, egy nagyon erős eszköz, és ide mindenképpen kell egy kidolgozott és aktualizált, a folyamatokkal szinkronban lévő szervezési tábla, vagy más hasonló eszköz. Az igazság, hogy ez 4 monitoron se lehet megnyitni, úgyhogy nem kell oldalra eltolni. Itt mindenkinek le van írva minden fő folyamata és minden értékes végterméke, és a KPI-inknak, a statisztikáinknak az egyik része az, hogy ebből a fő tevékenységre statisztikákat építsünk, és ezeket a statisztikákat, ezeket folyamatosan elemezzük. Ennek az elemzésnek a frekvenciája, ez negyedéves szintű körülbelül. Sűrűbben azt gondolom, hogy nem érdemes, de még a fél év is elégséges lehet. De az, hogy legyen egy ilyen, az mindenképpen fontos. A posztrejelzési folyamatnak az egyik első része ezzel a szervezési táblával történő megismerkedés. Itt meg kell találni a kollégának saját magát, és az egész vállalati hierarchiába el kell tudja helyezni, hogy ő tulajdonképpen hol is fog dolgozni. Most a mi cégünkről beszélek, hogy az entrópiának a terjedésének a meghatározása milyen dolgokat használunk. Itt egy terminálrendszert látunk, ahol a munkákat besorolva látja a dolgozó, hogy milyen tevékenységet kell végeznie a gépen. Itt vannak fent a besorolt munkák, itt elérhetőek a műveleti utasítások, rajzdokumentációk, gyártási utasítások, és még a CAM rendszerben generált megmunkálásoknak egy videója is, ahol meg tudja előnézni a gépbeállító azt, hogy mi fog történni a szerszámgépen, amit neki be kell állítania. Nagyon fontos az, hogy a szerszámokat a szerszámraktár a CAM rendszerből generált szerszámlista alapján előkészíti, és kiviszik a géphez bemért állapotba. Tehát az a jelszó, hogy minden a helyén és funkciójában. Teljesítmények mérése, ugye ez egy fontos kérdés. Mit lehet látni az, hogy hát elég durva dolgok vannak itt. 155% van jelen pillanatban, és akkor jó, hogyha felteszi valaki a kérdést, hogy tud egy ember 155%-ot teljesíteni. Ugye mindig az van, hogy különböző fórumokon elhangzik az, hogy ilyen kevés fizetést kapunk, de két ember munkáját kell végeznünk, vagy három ember munkáját kell végeznünk. Szóval nekem az a meglátásom, hogy egy ember munkáját tudja elvégezni, de az előfordulhat, hogy kis közepes szériába gyárt, és van mellette egy olyan szerszámgép, amit mind a kettőt tudja kezelni, de a vezetője nem tudja kimondani azt, hogy mind a két gépet vinned kell, mert erre nincs meg mindig a lehetőség. Ezért mi úgy raktuk össze a rendszert, hogy ne kelljen azt a módszert választanunk, hogy Józsi, segítsél már egy kicsit, rakjál már abba az a gépbe is három alkatrészt, mert hónap ki kell szállítanunk. Utána meg elkezdünk 10 000 forintot dugdosni az embernek a zsebébe, hogy ő is jól érezze magát. Tehát nem így működik a rendszer, hanem minden alkatrész gépbeállítási időkre és darabidőkre és műveletekre fel van bontva, és amikor elvégez valaki egy tevékenységet, azt lejelenti, és annak megkapja a bértömegét. Tehát gyakorlatilag ez a 155%-os teljesítmény, ez 155%-os bért jelent, és az a bér az iparági átlag fölött van egy picivel, az alapbér. És így módon nagyon-nagyon intenzíven tudnak a kollégák prémium rendszerekből összerakni maguknak lényegesen magasabb fizetéseket. Tehát itt elértük azt, hogy nem kell szólítani az embereket azért, hogy ne a telefonod nyomkodjad már, vagy ne a zenét hallgassad, hanem a munkáddal foglalkozz. Sőt, még azt is elértük, hogy amikor elmegy reggelizni egy reggelidőre, akkor oda úgy megy el, hogy előtte berak egy alkatrészt a gépbe. Ugye folyamat stabilitásokra nyilván figyelni kell, hogy ennek meg legyen a lehetősége. Zárt rendszerű gépekről van szó, tehát itt, hogyha bármi olyan hiba keletkezne, egy főorsó túlterhelés, vagy bármi, akkor mondhatnám azt, hogy teljesen hiába állott a gépkezelő a gép mellett, mert az csak egy hiúba ábránt, hogy majd én legyom abban a véstopot, és akkor megmentem a szerszámot. Tehát ilyen még nem történt. Hogyha itt végigmegyünk a teljesítményen, akkor lehet látni ott a végén egész üzemi szinten egy ilyen 140% körül van ez a teljesítés. Aztán itt lehet látni, milyen munkákat végzett el, és milyen veszteségidők keletkeztek, mert ugye van az is, amikor megmagyarázza a kolléga a műszakot. És akkor jó vezetőként emberileg is pozitívan akarok hozzáállni, de nem adhatom oda mindig ezt a dolgot, és ezért én úgy fogom fel, hogy a gépnél lévő munkatársnak szolgáltatnak a különböző területek. Szolgáltat neki az üzemvezetés azzal, hogy megszervezi a műszakját, szolgáltat neki a logisztika azzal, hogy oda viszi az anyagot, és szolgáltat neki a minőségbiztosítás azzal, hogy megméri az alkatrészt, és a szerszámgazda, hogy kikészíti a szerszámokat. És hogyha ő elakad valamivel a munkájában, akkor fogjuk látni a következőben, egy nagyon szofisztikált veszteségidőkezelő rendszerből ki tudja választani azt, hogy mi volt a probléma, és be tudja írni, hogy a logisztika nem hozta oda az anyagot, és a másik csarnokból nekem kellett áthozni, és erre ráfordítottam 10 percet. Minden reggel online formában Teams-en keresztül mennek a megbeszélések, mindenki a saját gépénél ül, van előtte két monitor, egyiken a rendszer, a másikon a Teams megy, és videófelvétel készül minden reggeli megbeszélésről, és ilyen alapokon ebből készül egy edzőkönyv. Most még nem jutottunk el odáig, hogy ez a feladatokat is felveszi. Nem akartam az AI-t beletenni, de már a csapból is az folyik. Tehát már akármit megnézünk, már mindenhol az AI folyik. Én ezt most már természetesnek veszem inkább, és a beszélgetésekből a rendszer kiszedje a feladatokat, és a to-do listába ezek bekerüljenek, vagy hosszabb távú feladat listába bekerüljenek. Itt a teljesítményt plusz az előkészületi időt külön mutatja a rendszer, és lehet látni, hogy ennek a kollégának 182,16%-os teljesítménye volt. Egy pici magyarázatot még fűzök ezekhez a zöld-piros csíkokhoz. A zöld az termelés, a világos zöld az gépállítás, a piros az valamilyen nem jóváhagyott veszteségidő, a sárga az pedig jóváhagyott veszteségidő. A jóváhagyott veszteségidő azt jelenti, hogyha az én állásom a munkám közben az egy másik terület miatt jött létre, akkor azt a reggeli megbeszélések során lévő jóváhagyási folyamattal 100%-os teljesítményként számoljuk el a munkatársnak, mert arról nem ő tehet. De hogyha van egy kis önkritikája, és beírja ezt, ez furcsa egyeseknek, beírja azt, hogy kompetencia hiányom volt a szerszámbeméréssel kapcsolatban, vagy a nullpontbeméréssel, vagy bármi olyan, amivel önmagára tud mutatni, ezeket is ki tudja választani a rendszerből, és ugye ezek a veszteségi okok utána egy parétóban vannak rendezve, és meg lehet határozni azt, hogy melyik kollégát milyen területen kell oktatni.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában három megszólalót hallhattak. Először Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Városüzemeltetés Üzemegység vezetőfőkertésze nyilatkozott a favédelem fontosságáról, majd pedig Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere sajtótájékoztatón elhangzott szavait sugároztuk, mely egy klímabarát pályázat lehetőségeit tárta fel. Végezetül pedig Tóth Péter, a Tomet Filmtechnika Kft. Ügyvezetője előadását hoztuk el önöknek, melyet az Innovációs Klub Technológiai Bemutatók elnevezésű programon rögzítettünk február 10-én Egerben, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!